Pázmány Péter családja, katolizálása, misszionálása. Interjú Tusor Péter történésszel a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat legújabb kötetéről.
Kánoni kivizsgálás Pázmány Péterről, Pázmány Péter családja, katolizálása és misszionálása. Stúdiónk vendége Tusor Péter történész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, aki a Collectanea Vaticana Hungariae legújabb kötetével jött el hozzánk. Szeretettel köszöntöm.
Így van, és nem csak a legújabb vatikáni kötettel, hanem már a fél éve működő MTA-PPKF Raknói Vilmos Római Történeti Kutatócsoport képviseletében lehetek itt, és épp pár hete volt itt a kutatócsoport tudományos főmunkatársa Fedeles Tamás.
Talán hallgatók még emlékeznek. Így van, beszélgetésre.
Aki az első osztálynak a 15. kötetét hozta Magyarország és a Római Szentszék, amely az elkövetkező 5 éves pályázati és létezési ciklusunknak a programadó tanulmánykötete volt, és abban még ő az Kamara Apostolika magyarországi vonatkozásairól írt és beszélt is az interjúban. Nálam egy más tematika szerepelt ilyen programadó tanulmánykötetként, ami ezekkel az úgynevezett kánoni kivizsgálásokkal foglalkozik.
Mit jelent az, hogy kánoni kivizsgálás?
Ez egy terminus technicus, nem valami büntény a kivizsgálása, hanem pontosan annak, hogy a frissen trienti reform után időszakban vagyunk, kinevezett főleg uralkodók által kinevezett püspök, de a pápa által kinevezett püspök ordinárius megfelele azoknak az eszményeknek, amelyeket a trienti spirituális megújulás megkövetel, és ezért tanúkat hallgattak ki származásáról, életéről, erkölcseiről, tudásáról, családjáról, de csupa olyan dologról, ami akkor fontos volt, hogy a protestáns mellett a katolikus reformot és a maga önazonossága mellett és ideái mellett tudják megvalósítani, és sok olyan szempont, hogy a késői korok történészének használható információkkal szolgálhat, például olyan személyről, mint Pázmány Péter.
Például ilyen tanúvállomásokat olvashatunk, hogy a legjobb életvitelű, jó erkölcsű, tisztes megbecsültségnek örvend, és mindig katolikusként élt. Mindig komoly, végtelen bölcsességgel megáldott, és az ügyek vitelében kitűnő férfiúnak ismertem.
Igen, vannak ezeknek a jegyzőkönyvnek ugye ilyen paneljei, amit jogilag igazolni kellett, hogy tényleg rendelkezik ezekkel a püspökhöz méltó erényekkel a főpap, de ezek között a panelek között azért rengeteg olyan információ is fölsejlik, ami a Pázmányról alkotott eddigi képünknek néhány alapadatát, a biográfiának, az életpályának néhány alapadatát módosítják, és ezért is volt nagyon nagy kihívás és érdekes nyomozás a jegyzőkönyvnek a föltárása, hiszen ez nem a Vatikán falain belül található.
Hol bukkantak rá?
1620-as évek második felében kellett ezeket a jegyzőkönyveket, amelyeket már középkorban is készítenek, és 14. Gergely az 1590-es években határozta meg a pontos lefolytatásukat, de csak a 20-as évek, 1620-as évek második felében, 8. Orbán állítja föl a bíborosi kollégium levéltárát, hogy ott őrizzék, addig bizony azoknak a bíborosoknak a családi hagyatékában lelhetők föl, ha egyáltalán, akik a konszisztóriumban, ezen jegyzőkönyvek alapján ugye bemutatták a jelölteket, és úgymond szavaztak az alkalmasságokról, és döntöttek a pápával együtt, és ezek után adhatták ki azokat a szentelési bullákat, amelyben felszentelték és elfoglalták a javadalmat. Pázmánynak ez a relátor bíboros, ez Pietro Aldobrandini volt, és az Aldobrandini család máig megtartja Fraszkában és kezelésében tart, ez az utolsó ilyen nagy pápai családi villa, amit még az olasz állam nem vett át, a nyári rezidenciát, ez a Fraszkáti Villa Belveder, ott őrzik a családi levéltárat, és ott maradt fönn Pázmánynak és még 2-3 magyar főpapnak 1616-17-ből ez a jegyzőkönyve.
Milyen újdonságokra bukkantak ebben?
Nos, tehát mik azok az információk, ami miatt érdemes volt keresgélni, és a történés számára, és hát így az utókor számára fölkeltik az érdeklődést. Azt lehet mondani, hogy sok szempontból jelentősebbek és váratlanabbak, mint azt gondolnánk. Ebből a vallomás sorozatból például a Lépes Bálint királyi kancellár Ferencfi Lőrinc, a királyi udvarnak a titkára vall Pázmányról, vagy volt vágsejei növendéke Ramocsaházi Mihály pozsonyi kanonok, illetve Pázmánynak is van egy levele a nuncius-hoz, ahol az ő származásáról, protestáns gyökereiről és katolizálásáról ír, és szüleiről. Jelentős információ, ez a Pázmány levélben van benne, hogy azt tudtuk, hogy Massai Margit, Pázmánynak az édesanyja, az viszonylag fiatalon halt meg, de a kutatás eddig teljesen bizonytalan alapokon állva 1578-ra tette az ő halálát. Pázmány leírja, hogy már 1572-ben meghalt az ő édesanyja, tehát ő úgy nőtt föl, és a magyar katolicizmusnak úgy lett máig hatású Ruházka mellett legnagyobb alakja, hogy gyakorlatilag az édesanyját nem ismerhette. Ezt mostantól tudjuk, ezt idáig nem tudtuk. Ugyanilyen fontos és érdekes információ az ő katolizálásának a kérdése, amely szintén egészen biztosan 100%-ig ebből a jegyzőkönyvből derül ki, hogy Kolozsváron a jezsuitáknál történt, de még ő ebben a levelében, sem a jegyzőkönyvben a 12. életévét jelöli meg ennek. Eme jegyzőkönyv alapján a pápai brév egyébként 13. életévet mond, tehát ez volt benne az irodalomban. Ugyanakkor, ugye ez mindez 1616-ban, tudjuk, hogy amikor elkerül kolozsvári tanulmányai után a krakói jezsuita noviciátusba, ott az anyakönyvben a 14. életévét mondja be katolizálásnak, tehát már a serdülő korának, jogilag felnőtt korának a kezdetét, amikor az történt. 1616-ban már visszateszi 2 évvel korábbra, úgy tűnik, mintha a főpap ezt egyfelől kicsit szégyelné, igyekezne gyerekkorára tenni ezt az aktust, és valószínűleg ugye üdvössége miatt is aggódhat, és próbálja úgymond a személyes felelősségét ebben csökkenteni, hogy már gyerekkorában, tehát eszmélődése előttől ő már katolikus volt. Tudjuk, hogy ez 1-2 év, de jelentős időszakbeli 2 évvel később következett be.
Magyarországon mikor mutatják be a könyvet, illetve hol?
Most jelent meg októberben, és a Katolikus Egyetemen fogunk tartani december 15-én egy műhely szemináriót, ahol mind az érdeklődő egyetemi hallgatósának, mind pedig szélesebb nagy közönségnek prezentálni fogjuk, és természetesen honlapunkon is már ez hozzáférhető is, tekintve, hogy beszélgettünk Vértesaljai atyával is a szerkesztőségben, a jezsuita vonatkozásait ennek a kötetnek esetlegesen a Párbeszéd házában is majd jövő év elején lehet róla egy beszélgetés, ahol még az is ki fog derülni, hogy Pázmány tulajdonképpen a tanúk szerint, vallomása szerint nem Váradon született, ahogy büszkén állítja magát, hanem a tényleges szülőhely maga, a Várad közeli, onnan 10 kilométerre fekvő családi birtok Panasz, amit azonban már 1598-as ostrom idején a törökök nyom nélkül elpusztítottak. Tehát itt tulajdonképpen a Váradnak a hangoztatása az megfelel a történeti valóságnak, csak így 400 év távlatából ezt a valóságot még egy picit Faraszkáti jegyzőkönyvnek köszönhetően még színesebben tudjuk látni.
A Fraknói Történeti Kutatócsoport római székhelyébe kapcsolatban vannak-e fejlemények?
Igen, fél éve indultunk, és akkor itt az indulás előtt adhattam interjút, hogy tulajdonképpen ezzel az MTA, hogy pályázati keretben ugyan létrehozta a Fraknói Vilmos római történeti kutatócsoportot, amely már a Fraknói-féle Monumenta Vatikán a jogörökösének számító kollektánia, a Vatikán a Hungáriának, nem is tudom, hogy 20-valahányadik kötetét adjak, és ennyi kutatási rész projektet valósítottunk meg, tehát tulajdonképpen hitelesen és intézményesen képviseljük Fraknói szellemi örökségét. Valamilyen módon kapcsolódni kell Fraknói római intézményes örökségéhez. Ez ügyben kezdtünk mi személyesen tárgyalások. A törvendetes hír, hogy a nyár folyamán ezek a tárgyalások a külügyminisztériummal, aki most ezeket az ingatlanokat, Fraknói intézményes örökségét képviselik, kezelésbe vette, legmagasabb szintre helyeződtek, viszont közelebbi információm ezeknek a tárgyalásoknak a menetéről jelenleg nincsen, de bizakodóak vagyunk a jövőre nézve, hogy ezek sikeresek lesznek, illetve a munkánkat még a lendületkorszak idején Pacolai Péter nagykövet úr támogatta, és neki egy komoly törekvése volt, hogy ezt a kérdést megoldja. Én úgy gondolom, hogy az új római nagykövet úrnak az agitásáról halva egy közeli kapcsolatfelvétel után már a legközelebbi interjún biztatóbb eredményeket tudok közölni.
Köszönjük szépen, kívánjuk, hogy így legyen, és legközelebb is látogasson el hozzánk.
Köszönöm szépen.
Tusor Péter történésszel munkatársunk Gerő Ágnes beszélgetett.